Környezetvédelmi percek a Mária Rádióban. Dr. Huszár András klímajogásszal Nagy Viktória beszélget.
Magyarország elérte a túlfogyasztás napját. Ha a világon mindenki úgy élne, mint a magyarok, a föld éves tartalékai június 8-án kimerültek volna. Olvasható a HVG cikkében. A földünk erőforrásai végesek, és 1970 óta egyre kevesebb idő alatt fogyasztjuk el az egy évre elegendő erőforrás adagunkat. Az emberek 89%-a támogatja az egyszer használatos műanyagok visszaszorítását célzó lépéseket, áll a Klímapolitikai Intézet és a Századvég közös elemzésében. A következő percekben ezt a két első hallásra ellentmondásosnak hangzó hírt fogjuk elemezni dr. Huszár András klímajogásszal, a Green Policy Center igazgatójával, alapítójával. Magyarország június 8-án elérte a túlfogyasztás napját. De mi is ez a túlfogyasztás napja?
Túlfogyasztás napja nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy 1970-es évek óta nézik, nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy egy adott területen, egy adott lakosság körülbelül mennyi használ abból a területből úgy, hogy az még fenntartható, és mennyiben lépi ezt esetleg át. Tehát nagyon egyszerűen ezt úgy lehet elképzelni, mondjuk pénzügyi nyelvre lefordítva, hogy meddig használja egy adott területnek csak a kamatait, ami ugye a megújuló tőke szempontjából fenntartható, illetve mennyire kezdi el már magát a tőkét használni, ami oda vezet, hogy egy idő után nyilván maga a tőke fog elfogyni, és akkor már semmilyen kamatot nem tud termelni az adott terület. Tehát ezt egy ilyen arányszámmal szokták kifejezni. Nyilván, ha valakinél ez egy lenne, akkor egy évben annyit használ pontosan, amennyi utána a természet meg tud újítani. Hogyha ez arány nagyobb, mint egy, mert pedig sajnos egyre inkább nagyobb, mint egy, akkor ez azt jelenti, hogy a tőkéből is használ az adott területen élő adott lakosság, ugye ezt az egész földre is el szokták készíteni ezt az arányszámot, és egy adott országra is el lehet készíteni, és idővonalban is el lehet készíteni, tehát magyarul egy évre vonatkozóan, hol van az a nap, amikortól már a tőkét éli fel az adott területen élő adott lakosság.
És ez hogyan néz ki abból a szempontból, hogy a hír arról szólt, hogy Magyarország elérte ezt a pontot? Ha az egész földet nézzük, akkor hogy áll most ez az adat?
Igen, ugye arról szólt a hír, hogy Magyarország június 8-án, ha jól emlékszem, érte el ezt a pontot, tehát magyarul június 8-a utántól már a tőkép is feléjük. Ez egy elég rosszul hangzik, viszont érdemes kontextusba helyezni a számokat. Van egy honlap, ahol elég szépen meg lehet nézni ezt a világviszonylatban, hogy hogyan alakul, ez overshootday.org honlap, és ott a bolygóval kapcsolatban is meg lehet ezt nézni, és meg lehet nézni egyes országokra vetítve. Egy pár érdekes dolgot kiemelnék, az első ebben a rangsorban, ami a hát ilyen szempontból a legrosszabban teljesítő az Katár, aki február 9-én ért el idén ezt a napot. Tehát onnantól kezdve, mert az ökológiai lábnyom a nagyobb, mint egy. És ez egészen hihetetlen, hogy gyakorlatilag alig több, mint egy hónap alatt felérte azt a kamat mennyiséget, amit egy évre kellene elosztani ahhoz, hogy fenntarthatóan működjön. De gyakorlatilag az Európai Unióból minden ország rosszabbul teljesít nálunk, kivéve két országot, Bulgáriát és Romániát. Ugye nálunk június 8-a ez a dátum, Bulgáriában az június 10, tehát nagyságrendileg hasonló, és a Romániában június 21-e. Tehát az Európai Unióban a környezettudatosnak mondott országok mind hamarabb érik el ezt a pontot, mint Magyarország, ami nyilván minket nem vigasztal, de azért érdemes ezt kontextusban látni. Viszont még egy szerintem sokkoló adat, hogy ilyen szempontból legkevésbé rosszul teljesítő ország, São Tomé és Príncipe, december 27-én éri el ezt a pontot, ami hát azért érdekes, mert az azt jelenti, hogy kimondhatjuk, hogy a Föld egyetlen országa sem él fenntarthatóan ilyen szempontból, hiszen mindenki az év vége előtt. Ugye nyilván akkor lenne jó az arányszám, hogyha december 31-én nap végén érni el csak ezt a pontot legelőször, tehát egyik ország sem tudja már ezt teljesíteni, és hát ugye a világviszonylatban pedig ez a nap, ez most erre július végére fog esni, július 29-e, ha jól emlékszem a napra, ami pedig a világ átlagot mutatja, tehát azért az látszik, hogy haladunk szépen a felé, hogy gyakorlatilag fél év alatt feléjük a kis túlzással, fél év alatt feléjük az erőforrásokat, és hát nyilván ez azért így hosszú távon nem igazán fenntartható.
És mik azok a tényezők, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy már júniusban elérjük ezt a holdpontot? Inkább a cégek, vagy a személyes felelősség is számít?
Igen, itt ugye fogyasztás alapon nézik ezt, tehát magyarul a természeti javak fogyasztása hogyan alakul, ez nyilván mindenre kihat, tehát gyakorlatilag az egész életünket a természeti erőforrások alapján elkészített, vagy közvetlenül abból származó fogyasztási cikkek határozzák meg. Tehát azt gondolom, hogy a fogyasztás a kulcs fogalom ebben a tekintetben, és ráadásul ugye ez azzal is összefügg, hogy a fogyasztás általában azért generál például lakáshatású gázkibocsátást is, tehát magyarul itt nem csak egy természetfelélési probléma van, de van például egy éghajlati probléma is, és amit kérdeztél, hogy lakosság, vagy cégek, vagy hogyan alakul ez a történet, hát nyilván összefügg a kettő, ugye ez egy szétválasztogatlan folyamat abból szempontból, hogy a cégek által termelt fogyasztási cikkeket veszik meg a fogyasztók. Én nem igazán szeretem szembeállítani a két csoportot olyan szempontból, hogy ki az, aki abszolút felelős, ki az, aki egyértelműen felelős. Szerintem mind a két oldalnak megvan a maga felelőssége a történetben. De nyilván az eldönthetetlen kérdés tulajdonképpen, hogy most azért gyártanak fogyasztási cikkeket, mert arra van igény, vagy azért van igény, mert gyártanak ilyen fogyasztási cikkeket. Én azt gondolom, hogy nem is ez a kulcskérdés, hanem az a kulcskérdés, hogy hogyan gondolunk a fogyasztásra. És én azt gondolom, hogy itt a kulcs szó az a tudatosság kéne, hogy legyen egyéni szinten, és céges szinten pedig igenis a közösségnek, a közösség intézményes összeszervező egységének, az államnak van nagyobb szerepe abban, hogy a cégek tehát hogyan befolyásolja, merre terelje az ő magatartásukat, de nyilván a lakosságnak is van ebben szerepe, hiszen azért ezt ne felejtjük el, hogy bár ha egyénekről beszélünk, akkor mindenki egy-egy emberre gondol, de az egyénekből áll össze egy nagyon nagy számú közösség, és hogyha egyénileg is változtatunk, és mindenki változtat, akkor az igenis nagy hatással van, tehát én ezt nem becsülném le, de tény, hogy az államnak is igenis van szabályozói funkciója, tehát úgy foglalnám össze, hogy mindenkinek a magáit kell ebben megtenni, és még egyszer a kulcsszónál a tudatosság növelés, tehát a vásárlás vagy a fogyasztás általában sose kényszer legyen, sose legyen valamit helyettesítő magatartás, hanem igenis tudjuk azt, hogy mire van szükségünk, és nagyjából körbenézzünk abban a szempontból, hogy arra tényleg van szükségünk, és ha van valamire szükségünk, akkor pedig milyen szempontok alapján választjuk azt ki, ebben mindig legyünk tudatosak, és ha odafigyelünk, akkor azt gondolom, hogy egyénileg megtettük azt, ami tőlünk telik. Állami szinten pedig nyilván azt kell megnézni, hogy mik azok az ösztönzők, vagy akár kényszerek, amik a úgymond helyes irányba fordíthatják a folyamatokat. Itt azt gondolom, hogy nagyon sokféle választási lehetősége van egy szabályozónak. Nyilván kell konzultálni minden érintettel, és azt gondolom, hogy ki lehet alakítani olyan szabályozási környezetet, ami valahol mindenkinek jó, mert olyan szoktam mondani, hogy senkinek nem az érdeke, hogy szennyezzen, hanem nyilván itt van egyfajta üzleti érdek, profit érdek, stb., de ezt akár is meg lehet tenni, hogy nem feltétlenül környezet romboló módon működtetjük a gazdaságot.
És hogyan látod, hogy a magyar emberek mennyire tudatosak? Van esetleg erről valamilyen adat?
Hát ugye ez nagyon nehéz mérni. Én azt gondolom, hogy erre folyamatosan törekedni kell, és ami a legfontosabb, az informáltságnak a növelése. Manapság már egyre több minden információt tüntetnek fel magukon a termékeken is, viszont én azt gondolom, hogy még mindig nem elég sokat. És sok szó van arról, hogy hogyan lehetne a termékeken magukon feltüntetni valahogy reálisan a környezetterhelésüknek az adatát. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lehetne, de nyilván ennek megvannak a módszertani kihívásai, hogy hogyan lehet pontosan kiszámolni egy adott terméknél, hogy az mekkora környezetterheléssel készült, hiszen nyilván itt lehet először is a gyártásnak a folyamatát nézni, sőt vissza lehet menni az alapanyagokig, hogy milyen alapanyagokból és azok honnan származnak, amiből készült az adott termék. De ugye mindig, hogyha a gyártást nézzük, azért csak az első szakasz, aztán sok-sok terméknek a legnagyobb ökológiai lábnyoma abból adódik, hogy hogyan szállítják, hogyan és mennyit szállítják. Tehát híres fotó vagy példa, hogy Amerikában lehetett kapni egy olyan terméket, amit mondjuk megtermeltek valahol Indonéziában, aztán elvittek Dél-Amerikába becsomagolni, aztán visszavittek Ázsiába, nem tudom, még valami féle kezelésre, vagy össze nagyobb több összerakásra, és aztán vitték vissza Amerikába, tehát magyarul két-háromszor is megkerült, hogy akkor a földre a végfogyasztó jutott, és hiába volt mondjuk az adott termék egy viszonylag fenntartóan előállított termék, de emiatt a szállítása miatt nagyon nagy volt az ökológiai, vagy nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, ugye itt sokszor felmerül az étkezés kapcsán is, hogy vajon melyik inkább fenntartható egy magyar csirke, amit elfogyaszt egy fogyasztó, vagy egy banán, ami nyilván maga a keletkezése az felszántalhatóbb, de hát ugye tudjuk, hogy mennyit utazik, és mennyi kezelésen esik át, mennyi energiát fogyaszt el az adott gyártó, szolgáltató, fogyasztó, illetve szállító, amíg eljutatja a fogyasztói terméket. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ez egy viszonylag bonyolult számítás lenne, de azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segítene. Viszont szerencsére vannak már ilyen honlapok és különböző információforrások, ahonnan ezeket az információkat meg lehet szerezni, illetve én azt gondolom, hogy egyre több ilyen közösség is van, aki ezzel foglalkozik. Ugye Magyarországon is van egy tudatos vásárló közössége, akik igyekeznek tesztekkel is termékeket ellenőrizni, tehát magyarul nem elég az, hogy maga a gyártó mit állít, vagy mit ír az adott termékre, hanem a gyakorlatban hogyan működik valami, mennyire hatékony. És ugye itt azért van egy nagyon nagy veszély, amiről még nem sokat beszéltünk sajnos úgy általában, ez a greenwashing jelenség, tehát ez zöldre festés, ami azt jelenti, hogy a cégek még egyre nagyobb értéket látnak abban, hogy fenntartható termékeket állítsanak elő, illetve ezt állítsák magukról, ezért egyre inkább állítják ezt magukról, akár anélkül, hogy valóban ezt tennék. Úgyhogy ebben is például a szabályozói oldalnak szerintem nagyobb szerepe kellene, hogy legyen, hogy bizonyos követelményeket, kritériumokat kialakítson, és azokat következetesen érvényesítse, hiszen nem minden fogyasztó nyilván fog tudni utána nézni pontosan, hogy egy adott termék az most mennyire fenntartható, vagy mennyire nem az. Így ebben szabályozói felelősség is van, de még egyszer azt gondolom összefoglalva, hogy az informáltság az egy alapvető dolog, és aztán pedig azokat a szempontokat kell megtalálni, ami alapján a különböző információkból le tudjuk szűrni, hogy ez nekünk mennyire megfelelő termék. Nyilván a tartóság, az ár, a minőség az, amit először lehet mondani. De egyébként azt gondolom, hogy ezt mint egy nulladik lépésként meg kéne előzni az, amit az elején mondtam, hogy valóban szükségünk van arra az adott termékre, és ezt nagyon sokszor azt hiszem, hogy nem végezzük el ezt a műveletet, amikor valamit megvásárolt.
Akkor térjünk egy kicsit a másik híre is, hogy a Klímapolitikai Intézet és a Századvég közös közvéleménykutatást készítettek, melyből kiderült, hogy az emberek, a magyar emberek 89%-a támogatja az egyszer használatos műanyagok visszaszorítását. Hogyan látod, hogy ennek az információnak milyen relevanciája van, és miért fontos az egyszer használatos hulladékok visszaszorítása?
Igen, ugye ez a kutatást a Századvég készítette, még 2020 februárjában jelent meg, és tulajdonképpen azt vizsgálta, igen, hogy az emberek hogyan állnak egyes környezeti problémáknak a megoldásához, kiben látják, úgymond a felelőst az adott problémáért, és mennyire támogatnak bizonyos kormány által egyébként bejelentett, vagy bejelentett tervezett intézkedéseket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus a zöld politikának, hogy nem lehet az emberek ellen végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Tehát magyarul nagyon fontos, hogy megőrizzük a társadalmi támogatottságát a zöld politika intézkedéseknek. Láttuk például Franciaországban a sárga mellényes tüntetésnél, hogy egy átgondolatlan, egy hirtelen bevezetett, és az emberek elvárásával teljesen ellentétes szakpolitika hogyan tud azonnal, hogy mondjam, olyan negatív hatásokba fordulni, ami biztosan nem segíti elő sem a zöld politikát, sem az adott társadalmi attitűdnek a helyes irányvaló elmozdulását. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy megőrizzük a társadalmi támogatottságot, de ez nem azt jelenti, hogy semmit nem lehet bevezetni, ami jó környezetvédelmi szempontból, és esetleg nem feltétlenül támogatja még a lakosságnak a többsége. Erre jó példa, amit én Svédországból ismerek, ugye az autóknak a kitiltása, vagy az autóknak a korlátozás, autók behajtásának a korlátozása bizonyos területekre, azt csinálták, azzal a módszerrel vezették ezt be, hogy bevezették egy próba időszakra, mondjuk 1-2-3 hónapra, amíg már érezhető hatása volt az intézkedésnek, majd utána visszaengedték az autókat az adott területre, és megkérdezték az emberek véleményét egy népszavazás keretében, hogy mit gondolnak erről. Magyarul ez így arra világít rá, hogy sokszor az emberek nem azért nem támogatnak valamit, mert valóban nem értenek azzal egyet, hanem egyszerűen szokatlan, vagy nem tudják elképzelni, hogy ez működhet. Nem így gondolkoztunk, nem így éltünk sokáig, de hogyha felvillantjuk azt, hogy egyébként így is lehet, és elkezdjük érezni a pozitív hatásait, akkor az a hipotézis, és ez be is vált ebben a konkrét svéd példában, hogy igenis már nem akarták vissza utána az autókat az adott területre. Úgyhogy ez most egy szerencsés dolog, amit a kutatás kimutatott, hogy itt eleve nagy volt a társadalmi támogatottsága az egyszer használatos műanyagok betiltásának. És ez egy fontos szempont, de azt gondolom, hogy sok-sok más környezeti intézkedésnél is, akár más módszerekkel, de el lehetne azt érni, hogy nagyobb legyen a társadalmi támogatottsága, mert akkor az emberek is könnyebben fogadják el, illetve a politikusok is jól érzik magukat, mert nem érzik azt, hogy akár választókat veszítenek egy bizonyos, amúgy egyébként pozitív intézkedés bevezetése által.
És a műanyag hulladékok visszaszorítása miért fontos? Jól olvastam, volt egy ilyen kutatás, hogy a tengerekben lévő hulladékok 80%-a ilyen egyszerhasználatos hulladékokból tevődik ki.
Igen, ugye két probléma van, ami a gazdaság az egyszerhasználatos műanyaggal. Egyrészt az, hogy viszonylag rövidebb ideig szoktuk használni ezeket a termékeket, egyszerűen azért már kevésbé tartósak, tehát ugye könnyebben törik, könnyebben megy tönkre. És a másik probléma, tehát magyarul ugye ez generálja a fogyasztást, amiről korábban beszéltünk, tehát egyre több és több erőforrást kell bevonni a gyártásba. Az egyik nagyobb probléma vele, a másik pedig az, hogy nagyon lassan bomlik le, tehát itt több száz évekre kell gondolni. És igen, ahogy utaltál rá, vannak bizonyos helyei a földnek, ahol ezek felhalmozódnak, ezek a nem lebomló műanyag eszközök, tárgyak, és hát igen, az egyik ilyen az a, valóban a világóceánok, és hát ugye megint vissza kell utalni arra, hogy a környezetvédelem az rólunk szól, ugye az óceánokban levő műanyag hulladék, az szépen bekerül a határtáléklánzon keresztül, akár ugye eljuthat sok-sok láncolaton keresztül, akár az emberi szervezetbe vissza. Ugye nyilván ezek ilyen mikro részecskékké válnak ilyen szempontból, de hát nyilván ezek nagyon károsak, és viszont a tengeri élővilágnak meg egy az egyben bejut a szervezetébe, és az olyan nagy problémát jelent, tehát sok állat elpusztul ebben, vagy megmérgeződik, és ez egy nagy probléma, hiszen mondom, a tápláléklánzon keresztül ez aztán visszajut hozzánk is, tehát nyilván ez nem sosem független az emberektől, úgyhogy ez egy nagyon pozitív döntés, és ez egy nagyon fontos döntés, azt gondolom, hogy egy kicsit megkésett is, szerintem senki nem fognak hiányozni ezek, és ki kell találni egyrészt helyettesítő termékeket, de amit még fontosabbnak tartok, hogy próbáljunk meg is nem egyszer használatos dolgokat használni, még akkor is, ha az nem műanyagból készül majd, hanem fából, vagy bármi másból, hanem próbáljunk ugye többször használatos dolgokat használni, tehát törekedjünk arra, hogy ezt megoldjuk, de az igaz, amit a hír is felvet, hogy itt azért nagy tömegekben és rendszer szinten valóban gyártói oldalról hatékonyabb beavatkozni, és ebből a szempontból is ez egy üdvözlendő döntés, hiszen ha a fogyasztónak már nincs is lehetősége ugye ezeket a termékeket használni, akkor nyilván nem is fogja használni, de én azt gondolom, hogy nem is fog senkinek hiányozni, és számomra azt mutatja egyébként ez a nagy értelmezettségű intézkedésnek.
Környezetvédelmi percek a Mária Rádióban. Dr. Huszár András klímajogásszal Nagy Viktória beszélgetett.
Mária Rádió.